fejtsük meg ezt úgy, hogy Orbán Viktor próbálja visszaszerezni a tematizációs képességét, és akkor ez csak a saját egészségével kapcsolatos hírekkel tudja megtenni, és a korrupcióval kapcsolatban meg nem.
Az elmúlt napok híreinek hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán. Igazán erősen indult az év, Rogán Antal szankciós listára tette az Egyesült Államok, egész pontosan az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi vagyon ellenőrzési hivatala. Ők frissítették a különlegesen kijelölt állampolgárok és blokkolt személyek listáját. Na, ezek egyike lett Rogán Antal, úgyhogy ezzel a témával fogunk kezdeni, és természetesen szó lesz arról is, hogy Orbán Viktor Indiában nyaral, tuk-tuk sofőrökkel fotózkodik, csodadoktor kíséretében mozog, Kígyóisten templomában járt, és a hírek szerint védikus gyógyászati kezeléseken vett részt. Ő maga ezt egyébként aztán cáfolta a Blikben, és azt mondta, hogy ma egészséges vagyok, ne reménykedjenek, úgyhogy ezt üzente. És szó lesz Lázár János mozgásáról is, aki a minap sajtótájékoztatót tartott, és közlekedéspolitikai intézkedéseket jelentett be. Úgyhogy erről is fogunk beszélgetni. Ezért mondtam, hogy igazán erősen indult a év. Szerintem ezt jól mondtam, tényleg erősen.
Erősen indult,
Vaseli Zoltánnal, elemzővel fogjuk átbeszélni ezeket az eseményeket, és egy természetesen Rogán Antallal kezdenénk. Ugye ezzel kapcsolatban két narratíva alakult ki, majd mondok idézeteket a nagykövettől és egyebektől, de magával a helyzettel kapcsolatban két fő narratívát lehetett olvasni az elemzőktől, ellenzéki képviselőktől. Az egyik az, hogy ez egy nagyon megkésett lépés, ugye a Biden adminisztráció levonulása előtti, néhány nappal ezelőtti lépés, és ugye erre tudott is reagálni a kormányzat, illetve a kormányzati képviselők bosszúnak nevezték ezt az egészet, kicsinyes bosszúként ezt a lépést. A másik narratíva pedig ennek pont az ellenkezője, hogy ez egy nagyon is tudatos lépés, és hogy innentől kezdve nagyon nehéz lesz Orbán Viktornak a amerikai magyar kapcsolatokat rendbehozni, mert hogy ez nem olyan, hogy itt pikpak le lehet venni valakit egy ilyen listán, mert hogy ez egy nagyon hosszú folyamat. Szóval ez a két narratíva van, és hogy te hogy látod, hogy melyik áll közele, vagy állhat közelebb a valósághoz, és majd aztán a következményekről is beszélünk.
Én azt gondolom, hogy az amerikai adminisztráció meg egy ilyen elnökváltás időszakában különösképpen nagyon lassan vált. Tehát, hogy lehet, hogy Magyarország szempontjából ilyen tekintetben ennek különleges jelentősége van, és ez kár is lenne vitatni, valóban az, de hogy én, hogyha a kormányzati nyilvánosságban ezt a politikai bosszúként próbálják megpusztán értelmezni, akkor az úgy tűnik, mint hogyha az egész a kormányhoz köthető háttérbázisnak a korrupciós fertőzöttségéről nem vennénk tudomást, pedig azért látható, hogy ezt nem csak az amerikaiak próbálják meg már jó ideje érzékeltetni, hanem a jogállamiság eljárásban is az egyik legfontosabb fókusz, ami problémát jelent, illetve nagyon messzire vezet az egész, mert a kérdésedre akarok ilyen szempontból válaszolni elsősorban, de azt se felejtsük el, hogy pont az a Transparency tett több jelzést is, akár az amerikai kormányzat felé is, jelezve azt, hogy milyen tranzakciók történnek itt a háttérben, aminek mindenképpen jelentőséget kell tulajdonítani, és milyen érdekes egy beesés, hogy a Transparency az a szervezet, vagy az az NGO, amit a legintenzívebben támad a szuverén társvédelmi hivatal. Tehát a kérdésedre válaszolva, én is érzek benne persze egy ilyen politikai felhangot, de én azt gondolom, hogy az amerikai adminisztrációban ilyen tekintetben sokkal lassabban zajlanak a folyamatok, illetve ez nem csak azt jelenti, tehát nem csak egy ilyen időzítést látok el mögött, vagy nem elsősorban azt látok mögötte, illetve a másik része a kérdés, nekem ugyancsak nagyon fontos, hogy hogyan lehet lekerülni erről a listáról. Ott viszont nekem úgy tűnik, mintha Rogán Antalnak kéne bizonyítani azt, hogy nem érintett ilyen ügyekben, és ez megint csak egy lassú folyamat lesz. De hogy még egy utolsó mondat, hogyha még azt is hozzáteszük, hogy már az új budapesti nagykövetnek a kinevezéséről, meg Pressman hogyan hagyja el Budapestet, vagy Magyarországot, az is egy lassabb folyamat lesz. Tehát, hogy az, amennyire átpolitizáltnak látjuk ezt az egészet, azt szerintem sokkal lassabb ritmusban zajlik. És még egy utolsó, hogy annyi mindent várunk a Trump-Orbán kapcsolatrendszertől, de ne felejtsük el azt sem, hogy EU tagok vagyunk, megint itt az EU szempontra hívnám fel a figyelmet, az, hogy kereskedelmi politikában ez a különleges barátság az elnök és a magyar kormányfő között hogyan váltható apró pénzre, hogy így fogalmazok, főleg egy olyan időszakban, ahol Magyarországon forrás hiány van, stb. Stb. Ebben összességében azt mondom, hogy nagyon komoly jelentősége van, és inkább azon túl, hogy ezt mennyi idő alatt tudják majd megváltoztatni, inkább megint azt a benyomást erősíti Magyarországról, hogy sajnos egy olyan autoriter vagy választási autoriter rendszerben élünk, amiben nagyon erős komoly probléma a korrupció.
Igen, és hagy az időzítésre, hagy lovagoljak már még egy kicsit, mert valóban itt ugye szó volt arról, hogy az amerikai kormányzat a hírek szerint legalábbis már ugye több alkalommal jelezte a kifogásait a korrupcióval kapcsolatban, és hogy itt azt lehetett olvasni a cikkekben, hogy abszolút, ahogy te is említed, nyilván tudomásuk lehet bizonyos ügyekről, problémákról, és ha már Pressmant emlegettük, ugye nagyon erős mondatokat mondott a sajtótájékoztatóján. Azt mondta, hogy ma Rogán Antal ellen hoztuk meg a döntést, de mások is benne vannak, egész konkrétan ezt mondta. Rogán Antal áll a középpontjában a magyarországi korrupció rendszerének. Korrupciós ökoszisztémáról beszélt, és hangsúlyozottan azt mondta, hogy ennek az egésznek a mozgatója az tulajdonképpen Rogán Antal, szóval, és mégiscsak a miniszterről beszélünk. Persze. Tehát egy nagyon-nagyon erős mondatok. Erre jöttek tulajdonképpen azok a jelzések, amik a Fidesz részéről érkeztek. A miniszterelnöki kabineti roda ugye azt írta, hogy lépés a távozó sikertelen amerikai nagykövet utolsó pitjáner bosszúja. Ez, amire az előbb céloztam. Szóval, hogy azért ez nem tűnik olyan könnyed történetnek, és azért innen nyilván hatni fog a másik oldal, pedig ugye azt is hozzátették Szijjártó Péter, és azt mondta, hogy milyen jó, hogy néhány nap múlva már olyan emberre fogják vezetni az Egyesült Államokat, aki barátként és nem ellenségként tekintenek. Tehát, minthogyha Trumptól várnák azt, hogy ő majd így egy pillanat alatt megoldja ezt a helyzetet. Milyen hatással lesz ennek az egésznek? Ezeknek, például akár ezeknek az erős mondatoknak. Hogy látod?
Az elmúlt években szerintem az nem meglepő, hogy Pressmanra hegyezik ki ezt a problémát. Tehát, hogy az amerikai adminisztráció magyar rendszerrel kapcsolatos kritikáját ő jeleníti meg. És hogy most ezt hozzákötik.
Na, ez a szankciós lista azért eddig minden volt.
Több.
Igen, tehát ez szokan kiemeljük, hogy ez egy példátlan lépés.
Igen, csak hogy te is őt idézted, és hogy én csak azt mondom, hogy ez kommunikációs szempontból azért nem szerencsés, mert hogy akkor lehet kritizálni az ő egyéniségét, vagy a magyar kormány iránt érzett, feltételezett antipátiáját, vagy bármi ilyesmit, erre le lehet vezetni a kormányzati kommunikációban, és az a baj, hogy akkor nem a lényegről beszélünk, hogy milyen rendszer szintű korrupciót jelenít meg Rogán Antal, és hogy mi köthető az ő tevékenységéhez. Tehát, hogy arra akarok csak kiukadni, hogy beszélhetünk erről is, illetve a másik kérdést ugyancsak érintettük, hogy amit Szijjártó vár attól, hogy lesz egy elnökváltás, az megint egy olyan fekete lyuk, amit nem tudunk egyszerűen még per pillanat tartalommal kitölteni, vagy csak gondoljunk azokra már megismert, vagy ismerté vált megjegyzésekre, hogy mit mondjak példaként az, hogy Trump hogyan alakítaná át a NATO-t, és az, hogy Magyarország eddig, nem azt mondom, hogy hátradől, de nagyon sok energiát és pénzt fektetett a haderőre a befejezésében, és most akkor jön Trump, és akkor kitalálja, hogy nem a GDP 2%-át kell erre költeni, hanem az 5%-át, vagy csak arra utalok, hogy megint egy olyan probléma, hogy lehet, hogy barátibb lesz a hangnem Magyarország és Amerika között a későbbiekben, de hogy ezt akár kereskedelmi politikában, akár a diplomácia, akár a békemisszióban hogyan lehet majd valódi teljesítményre fordítani vagy átváltani, az nagyon kérdéses.
Hogy hozzak már még egy picit vissza a magyar kormányt, illetve a magyarországi reakciókat, politikai reakciókat ezzel kapcsolatban. Sokan előhozták azt, hogy mennyire érte vagy érhette meglepetésként ez az egész helyzet, vagy ez az intézkedés a kormányzatot. És itt előhozták 2023-as eseményeket, amikor az Egyesült Államok szankciós listára tette, az is ugye emlékezetes volt a Nemzetközi Beruházási Bankot, és annak több tisztségviselőjét is, és ugye ott az volt a kormány reakciója, hogy azonnal kilépett ebből tehát azonnal kilépett a bankból, és lereagálta ezt a helyzetet. Most ugye pont az ellenkezője történik, már ilyen értelemben, és annyit itt olvastam az elemzésekben, hogy Pressmanék már most annyit elértek, hogy a kapcsolatot tényleg a lehető legmélyebbről kell kázi újraépítenie Orbán Viktornak, és hogy Trumpnál már nyilván nagyon sok sorban állnak azok, akik ugye szeretnének valamit tőle. Szóval ezek a szempontok is azért ott vannak. Ez hogy látod ilyen értelemben a magyar reakciókat?
Ez megint arra utal, amit az eddig nem Amerika miatt beszéltünk, hanem vagy említettünk, hanem inkább az Európai Unió miatt. Az, hogy Magyarországon a rendszeren belül egyszerűen akár új hivatalok megalapításával, akár bármilyen módszertani változtatással nem tudják a korrupciós fertőzöttséget jelentős mértékben csökkenteni, ez egy olyan probléma, ami már a források felfüggesztéséhez vezetett. Az, hogy most esetleg van egy remény a jelenlegi kormányzatban, hogy a Trump adminisztráció ezt nem tekinti majd olyan komoly, hogy mondjuk kockázatnak, ez szerintem egy megalapozatlan, mert ez megint nem politikai ideológia függő történet, hanem az, hogy Amerikában az Európai Bizottsághoz hasonlóan van egy tartós elvárás a szövetségesekkel szemben, hogy ilyen tekintetben tisztán tudjanak működni. Hogyha Rogán Antal, aki a miniszterelnök jobbkezéssel, és ki akarok térni, mert a kérdésedben is benne volt, sokan joggal az elemzők közül felvetik azt, hogy most lehet, hogy Rogán Antalt PC-zték ki, mert őt lehet, hogy tetten érhető ebben az egészben, de hogy hát tudjuk jó, hogy legyen szó akár kegyelmi botrányról, vagy olyan döntésekről, Orbán Viktor ebben a rendszeren belül nem megkerülhetetlen. Tehát az, amit Rogán Antal csinál, az valószínűleg a miniszterelnök tökéletesen átlátja, és tisztában van vele. És még egy utolsó szempontra írnám fel a figyelmet, a Fidesz nagyon régóta próbálja fogalmilag is átkeretezni ezt az egész történetet. Emlékezhetünk még a Cornus volt rektorának, a Láncinak a megjegyzésére, aki azt mondta, hogy egyszerűen Magyarországon a korrupciót másképp fogalmilag másképp értelmezik, ugye azt értik alatta mondjuk a jelenlegi kormánypártiak, hogy ez a magyar középosztály megerősítéséről szól. És hát ez nem lehet ennyire szemtelen módon átértelmezni fogalmakat, és ez újra és újra visszaüt. Úgy tűnik, hogy ez a dacoskodás a magyar kormány részéről egyszerűen nagyon nehezen vezet politikai sikerre.
Milyen hatása lesz akár a szavazók szempontjából is? Számít ez, hogy most nagyon leegyszerűsítve a kérdés természetesen, vagy mennyit számít ez a lépés akár az USA részéről, vagy a magyar kormány részéről ezek a reakciók, vagy szokásosan beteszik a szavazók ezt a preferenciájuk, a politikai preferenciájuk mentén a megfelelő fiókba, és így kommunikálható. Tehát ez változtat valamit? Hogy látod?
Én a probléma érzékelésben azt gondolom, hogy a korrupció mindig is benne volt a top 5-ben, vagy a top 10-ben, de viszont a tolerancia szint is elég magas volt Magyarországon mindig. Tehát, hogy mintha a magyar átlag választópolgár egyszer megtanult volna azzal együtt élni, hogy magas a korrupció.
Már úgy is, hogy mondjuk Rogán Antalt ezt ilyen értelme közvetlenül is érinti?
Nem biztos, hogy ez. Tehát, hogy ha az a kérdés, bontsam egy kicsit, hogy hadd szállaszom szét, hogyha azt nézzük, hogy egy Fidesz max szavazót mennyire érdekel a kormányhoz köthető korrupció, akkor ott valószínűleg még mindig azok a reflexek fognak elindulni, hogy akkor hát persze Gyurcsány alatt mi volt, és akkor ott nekik azok az ügyek fontosabbak. Tehát, hogy a politikai elitre általánosságban gondolják azt, ami most lehet, hogy Rogán Antalról kiderült. Ez az egyik. A másik meg, hogy azt se felejtsük el, hogy azért megjelent egy új szereplő a politikai porondon, ugye Magyar Péter, aki ezt az egészet próbálja egy kicsit más megvilágításban megjeleníteni, bár az kétséges számomra, hogy ő ilyen tekintetben hogy tud hiteles szereplő lenni, hogyha korábban köthető volt a NER-hez. De hogy tehát egyszerre van két dolog, az egyik az, hogy a magyar választók megszokták a korrupciós fertőzöttséget, és ez alapján eddig a Fideszt nem lehetett megbuktatni, viszont most olyan új szempontok lesznek, amik lehet, hogy ezt napi renden tartják a kampány időszakban ezt a témát, és akkor ez változtat valamit ezen a preferencián. Ne felejtsük el, hogy azért olyan a hétköznapi életünket meghatározó korrupciós formákra Fidesz azért figyelmet fordított, gondoljunk bele abba, hogy most már, hogyha rendőrt próbálnák megvesztegetni, mert hogy a forgalomba beleteszünk egy 20 ezerest, az most már lehetetlen, senki nem meri megpróbálni. A paraszolvencia esetében is próbált a Fidesz valamit változtatni a rendszeren, tehát vannak korrupciós formák, amiket megpróbálnak megoldani, de a nagy politikát érintő ügyek, azok vagy túl nagy szeretek, hogy a választók figyelmét tartósan lekössék, vagy egyszerűen van egy ilyen tartós pesszimizmus a magyar választókban, hogy ezt nem lehet igazából Magyarországon megváltoztatni.
Egyébként, ha már Magyar Pétert emlegetted, ő úgy reagált erre az egész ügyre, hogy Rogán Antal mielőbbi büntetőjogi felelősségre vonása nem külföldi hatalmak feladata, hanem a magyar igazságszolgáltatás felelőssége.
Ez nagyon fontos, mert egy nagyon hosszan tartó szakpolitikai vita van arról, hogy Magyarországon hogyan lehetne hatékonyan átalakítani a korrupcionáni védekezést, és egyre többen mondják azt, amit különben a Transparency szerintem már régóta, hogy nem az van, hogy új intézményeket kell felállítani, mint például a Romániában, ahol van ez a DNA nevezetű szervezet, ami nagyon aktívan tud
és hatékonyan
tud fellökni a korrupció ellen, hanem a meglévő intézményeket kéne úgy használni, akár a közbeszerzések esetén, akár bármilyen más korrupciós veszélyeztetettségi területen, hogy ez megoldódjon. Tehát, hogy és az is nagyon érdekes, hogy az a Magyar Péter mondja ezt, hogy nem külföldről kell ezt a problémát megoldani, akinek a minimális választási programjának egyik kiemelkedő csúcspontja az, hogy az Európai Ügyészséghez csatlakozzunk, ami mégiscsak egyfajta ilyen európai uniós segítséget adna. Tehát ezt a kettőt úgy kell kombinálni, hogy mi saját saját magunk oldjuk meg ezt a problémát, és ehhez megvan a láthatóan a külföldi vagy nemzetközi szervezetek támogatása is.
Az, hogy Orbán Viktor erre egyelőre, majd beszéljünk még, hogy most éppen szabadságát tölti Indiában, de azért reagált egyéb ügyekre. Erre viszont egyelőre legalábbis még nem reagált, és ugye azt megszokhattuk tőle, hogyha ilyen valamelyik támadás éri mondjuk valamelyik akár kormánytagot, vagy Fidesz tagot ilyen szempontból, mármint úgy értem, hogy pozícióban lévő, komolyabb pozícióban lévő Fidesz tagot, akkor pont az ellenkező hatást szokta kiváltani, tehát mondjuk föl sem merül Rogán Antalnak a menesztése, vagy háttérbe szorítása. Az, hogy ő erre nem reagált, ennek mi a súlya jelent? Legalábbis eddig nem reagált.
Hát szerintem ez pont
hogy kell-e?
A jobboldali nyilvánosság megmondó embereinek az a nyilatkozataiból kiolvasható, tehát hogy valószínűleg azért nem reagál rá, mert hogy arra számít, hogy egy 7-10 nap múlva beiktatják az új elnököt, és akkor ez a probléma ilyen
szempontból. Tehát nem is éri el ilyen értelemben ez az ő inger küszöbét, vagy nem kell, hogy elérje az inger küszöbét?
El kell, hogy érje, és valószínűleg tud róla, és tudatosan ő, hogyha valakinek a nevét nem említi, vagy hogyha tudatosan nem beszél valamiről, annak önmagában jelentősége van. De hogy nem csak arra utalok, hogy amikor a kegyelmi botrány, ha azt tekintjük egy viszonyítási pontnak, hogy ott hány nap kellett, hogy elteljen, hogy Novák Katalint megkapja, vagy elmozdítsák, vagy megkapja a Selyem Zsinort, itt is lehet látni azt, hogy Orbán figyeli, gondolom, azt, hogy ennek esetleg milyen következményei lehetnek, ami az adminisztrációváltástól független, és akár őt is érintheti, és akkor fog reagálni, hogyha ebbe belekényszerül. De hát Rogán Antal egy olyan szimbolikus szereplő, még akkor is, hogyha évente csak egyszer ad interjút a 444-nek, vagy nem tudom, mi volt az utolsó ilyen, vagy amikor foci meccse vitte ki Londonban talán a gyerekeit, akkor nyilatkozott a sajtónak. Tehát, hogy mégis egy szimbolikus szereplője ez az egész NER-nek. Tehát az, hogy őt ilyen vádak érik, az, hogyha ez tartósan napi renden marad, és egyre több olyan hír szivárok ki, ami alátámasztja ezt a problémát Rogánnal kapcsolatban, akkor kénytelen lesz megszólalni.
Azért kérdeztem ezt, és akkor hadd kössek át ebből a szempontból az indiai útjára, mert ott viszont reagált. És ugye pont ezt szeretném megérteni, vagy hogy te ezt hogy látod, mert ugye ott az vetődött fel, hogy különböző gyógyító kúrákon vesz részt, ugye erre is reagált, meg az, hogy egyáltalán miért ment Indiába, miért Indiába ment, és pont ez a kérdés, hogy nem szokott egyébként, például a saját szabadságával kapcsolatban éppen utána néztem, hát nem nagyon emlékszem, hogy valaha így lereagálta volna, hogy miért és hova utazott, hát emlékezetes, hogy voltak már korábbi, ugye horvátországi útjain, ott mindig megszokott jelenni a különböző fotó, igen, hogy éppen hol van, nem szokott erre reagálni, nem szokott magyarázkodni, hogy ő most egészséges, vagy nem egészséges. Értem. Tehát ugye lereagálta azt, hogy Mak egészséges, és hogy azt mondta, hogy olvasom, hogy mindenféle sületlenséget hordanak össze, így szokott ez lenni, semmi más nem történt, csak a miniszterelnök kivette a szabadságát, és hogy a múlt és a jövő miatt esett Indiára a választásuk, ugye tulajdonképpen, hát ugye javasolta is a magyaroknak, hogyha kíváncsiak a kultúrák, akkor menjek Indiába, tehát hogy ilyeneket, nem legalábbis azt gondolom, hogy ilyesmiket talán nem szoktunk meg tőle. Ezt hogy látod?
Nem tudom, lehet, hogy csak az én retinámba éget be, amikor a horvát habokból lép ki egy törülközőben.
De nem reagált arra semmit.
Igen, kicsiktelen, de a saját, nem akarok ilyen, hogy mondjam, alkat értelmezést, politikai értelmezéssel összekötni, de hogy mégiscsak az, hogy Orbán Viktor talán egyszer egy ilyen, vagy egy bekapcsolt mikrofon, vagy valamilyen más módon, de hogy egyértelművé tette talán egy honvédségi számla kapcsán, hogy mit gondol a kövér emberekről. Tehát valószínűleg ilyen téren az, hogy neki fogynia kell, és fittebbnek kell látni egy igazi focista, aki aktív politikus, tehát hogy fittebbnek kell, de most én sem akarok cinikus lenni, vagy átmúlni, de ebben biztos, hogy van valami olyan, amit Orbán lehet, hogy érzékel. Tehát egy olyan politikus, aki európai politikusnak számít, és akkor milyen a külcsíny, milyen benyomást tesz, az valószínűleg számára fontos. Tehát ilyen szempontból, ha valamilyen minimális hírértéke ennek van, hogy ő most akkor milyen kúrán vesz részt, és akkor az állapota hogyan változik, vagy hogyan lesz ilyen, vagy milyen fogyókúrán vesz részt, mindegy. Tehát igazából szeretném.
Nem, én arra gondolok itt, hogy egyáltalán maga az, hogy reagál arra, hogy ő hol nyaral és mit csinál. Egyáltalán arra, hogy ő egyébként egészséges. Tehát ezt mondom, lehet, hogy akkor erre válaszoltál, meg nem szokta a magánprogramjait kommentálni, hogy ő éppen most miért és hova utazik, vagy az, hogy megmagyaráz egy interjúba, hogy ő éppen miért Indiába utazik. Szóval, ez hogy erre vagyok kíváncsi.
Talán érdekes, igen, tehát hogy az, hogy inkább úgy fogalmazok, hogy ő korábban egy ilyen focista, sportoló alkat próbált lenni, és hát már önmagában a megjelenése, ez most már sok szempontból cáfolja, valószínűleg ezen ő is akar változtatni, ráadásul pont egy olyan slim fit kihívója van, aki más alkatot jelenít meg, de ne felejtsük el, pont te idézted a Blikket, a Blikben azt hiszem, hogy pár nappal ezelőtt még arról is vita ment, hogy 5 lábúja van, vagy 6 lábúja van a magyar miniszterelnöknek. Ez is szerintem inkább a vicces kategória. Az, hogy miért Indiában van ott, azért azt tudnunk kell, meg a nézőknek is emlékezhetnek, talán a nézők is arra, hogy azért a BRICS országok közül India most pont egy olyan globális szereplő próbál lenni, aki az Európai Unióval szemben, akár az orosz politikájával kapcsolatban, akár bármilyen más szempontból próbál változtatni a státuszán. Nem gondolom, hogy a nyaralása alatt is aktívan politikai találkozókat folytatna Orbán Viktor, hogy ezt nem tudom megítélni, mert erről nem nagyon olvasunk híreket, csak a tuktukozásról, meg minden másról, de hogy India ilyen tekintetben a globális politikában mindenképpen egy fontos szereplő próbál lenni, és változik a státusza is. Úgyhogy nem véletlen az, hogy a keleti kapcsán, meg az euróázsiai kapcsolatok építése kapcsán Orbán Viktor figyelmet szentel ennek az országnak.
Szóval, hogy akkor ne lepődjünk meg azon, hogy ezek. Engem mondom, ilyen értelme kíváncsi lettem, hogy te ezt, hogy látod, mert tényleg Rogán Antalra nem reagált semmit, de arra, hogy egyébként ő egészséges, és miért ment Indiába, arra pedig reagál a Biknek. A kettőnek a súlyát próbáltam megérteni, hogy összerakni. Hogy
akkor Orbán Viktornak ez úgy látszik, hogy ennek ilyen szempontból, vagy inkább akkor azt mondom, hogy akkor fejtsük meg ezt úgy, hogy Orbán Viktor próbálja visszaszerezni a tematizációs képességét, és akkor ez csak a saját egészségével kapcsolatos hírekkel tudja megtenni, és a korrupcióval kapcsolatban meg nem.
Na egyébként, ha már a tematizációnál járunk, Magyar Péter természetesen reagált arra, hogy miért van, és hogy egyáltalán hogy lehetséges, hogy Indiában van Orbán Viktor, mert hogy szerinte jelenleg kritikus helyzetben van Magyarország, a magyarok 70%-a szerint rossz irányba mennek a dolgok, 60% kormányváltást akar, várja a választ, hogy mennyibe került ez az út, hogy közpénzen ment, vagy nem közpénzen ment, azt is feszegető, miért kell ezt eltitkolni, már hogy egyáltalán oda ment, és ha Orbánnak van ideje hetekig Ázsiában pihenni, akkor mi szükség a rendeleti kormányzásra, esik szét az ország, háború van, mélyponton a forint, és akkor a hajós kapitánynak nem az a dolga, hogy a hajó hídon álljon. Nem értem, miért kellett eltitkolni az utat, szóval, hogy azért ezeket a magas labdákat leütötte Magyar Péter.
Nem tudom.
Ezt hogy látod?
Igen, tehát hogy egyrészt én értem, hogy Magyar Péter ilyen szempontból nagyon sikeres, és nem látom azt, hogy ezt különben eltitkolták volna, tehát valószínűleg egy-két napon belül kiderül az, hogy hol van a magyar miniszterelnök, tehát nem csak egy ilyen kószafotóból tudtuk volna ezt.
Ugye, bocsánat, csak annyi kiegészítés, hogy azt tették hozzá, ugye nem lehetett tudni, hogy sokáig, hogy hol van, hogy ki a helyettes, hogy most két hétre elutazik, akkor az egésznek a procedúrája nem volt, és csak onnan tudtuk meg, hogy Indiában van, hogy készült a tuk-tuk sofőrökkel, ugye a fotó.
Én arra utaltam az előbb, hogy szerintem ezt máshonnan is meg tudtuk volna egy idő után, tehát hogy az, hogyha Orbán Viktor eltűnik a nyilvánosságból.
De mi a tuk-tuk fotó? Vagy a tuk-tuk sofőröktől tudtuk
meg, igen. Ezért mondtam azt, hogy próbálok amellett érvelni, hogy ennek talán kevesebb a jelentősége, mind a mellett, hogy Magyar Péter esetében értem, hogy ezt miért próbálja ilyen élesen megfogalmazni, illetve az, amit a Magyar Péter érvelésebből is kiderül, hogy Magyarországon most különlegesen rossz a helyzet, szerintem az elmúlt években is rossz volt a helyzet. Most, és pont az előző kérdéseidből ezt talán kihagytuk, vagy nem reagáltam rá, hogy Magyarországon most úgy, hogy látjuk az amerikai választási hangulatot, meg ott is próbálják az elemzők megfejteni, hogy a választópolgárok érzékelését mi befolyásolt, hogy Magyarországon lehet, hogy tartósan van egy olyan gazdasági válság, ami a fogyasztói hangulatot is befolyásolja, és láthatóan erre Orbán Viktor se ilyen minimális osztogatással, hitelformák megújításával ezt a hangulatot nem tudja megváltoztatni, és Magyar Péter ezt jól érzékeli, tehát hogy ezt a kontrasztba állítja, hogy a miniszterelnök nyaral, és ehhez képest a magyarok meg tartós inflációval, nem fogyasztással reagálnak arra, ami a hazai helyzet, akkor ezt a kettőt valóban érdemes szembeállítani, de itt azért, ha legyek annyira megengedő, hogy azt gondolom, hogy egy valóban egy fél éves uniós elnökség után valakinek joga van miniszterelnökként 10 napra elmenni és pihenni egy olyan országba, amiben ő akar. Tehát, hogy még akkor is, hogy ez a kontraszt Magyar Péter esetében megállja a helyét, de mind a kettő megállja a helyét szerintem.
Uh-huh. Hagyjuk hozzak meg másik szereplőt, aki most aktivizálja magát, Lázár Jánosról van szó.
Ő nem nyaral.
Na, ez az egyik. Ő egy például nem nyaral, sőt, a minap sajtótájékoztatót tartott, és különböző közlekedéssel kapcsolatos intézkedéseket jelentett be, és reagált a Rogán ügyre. Azt mondta, hogy a Fidesz és a kormány kiáll Rogán Antal mellett. Ő is elismételte ezt a kormányzati narratívet, amiről mi is beszélgetünk. Sőt, még erősebben fogalmazott, hogy David Pressman amerikai nagykövetnek azt tanácsolta, hogy mandátuma lejárta után messze kerülj el Magyarországot. Az amerikai nagykövet csak hisztériából taposta ki Rogán szankcionálását, és ehhez hasonlókat mondott, és hogy a magyar kormány nem készül válaszlépésre. A reakciót ezért kérdeztem az előbb, mert máshonnan ezt például nem tudtuk meg, hogy készül vagy nem készül-e bármilyen válaszlépésre a kormány. Ezt hogy látod, hogy Lázár Jánosnak a mozgása az ebből a szempontból mennyire, tehát ő sokkal aktívabb most, mint tulajdonképpen a bármelyik másik fideszes miniszter.
Igen, tehát szerintem neki mindig is volt egy ilyen kibeszélő, egy olyan fideszes politikusnak tűnt, most nem tudom, hogy a Pokornihoz lehetne hasonlítani, aki meg tudta őrizni a rendszeren belül valamilyen szempontból az autonómiáját, és mer önálló véleményt alkotni, és az, hogy ő kit véd meg, illetve kit enged el, az is nagyon érdekes, hogy emlékeztetünk rá, hogy azért ő az tavalyi év utolsó hónapjaiban nagyon sok visszatérő kritikát gyakorolt arra vonatkozóan, hogy a kegyelmi botrányt nem jól rendezte a Fidesz. Illetve talán ő hozzáköthetjük azt a mondatot is, hogy Magyar Péter sikere meg támogatottságának a megerősödése az részben a Fidesz felelőssége is. Azért ezek elég kritikus mondatok a Fidesz működésével, meg a kormány működésével kapcsolatban. Ez az egyik. Tehát, hogy Lázár ezt meg tudja engedni, illetve az, hogy mivel Lázár nagyon beágyazott a Fidesz közösségében, az, hogy őt, ahogy Novák Katalinhoz viszonyul, vagy ahogy Rogán Antal a szolidális, az mindenképpen annak van egyfajta jelentőség, ez az egyik. A másik meg, hogy ne felejtsük el, hogy egy olyan politikusról beszélünk, aki nagyon nagy garral állt neki a közlekedés politikai irányításának, és hát úgy tűnik, nem csak azért, mert megkapta a nyakába a Vitézit, aki egy eléggé szakértői szinten hozzáértő kritikusa a Lázár tevékenységnek, hogy egy olyan állami vállalatot kéne átalakítania és megreformálnia, ami rengeteget hibázik, és egyszerűen ilyen rövid távon, vagy azt mondjuk, hogy egy év alatt, de valószínűleg a következő egy évben sem tud alapvetően a működésén változtatni, és miközben megszorítások vannak, és ebben a szektorban ez különösen érzékeltő. Tehát Lázár mondhatja, vagy érezheti azt, hogy megkapott egy lehetetlen helyzetet a nyakába. És
azt kapott?
Igen, hát úgy tűnik, hogy rövid távon ebből kiketsz meregni nem nagyon lehet, főleg olyan, hogy mondjam, olyan felszíni ráncfervarásokkal, amiket most is bejelentett, ez a kártérítés a késő vonatok után, meg hogy tisztítják végre a vécéket. Azt gondolom az ember, hogy 2025-ben már nem erről kéne beszélni a tömegközlekedés kapcsán sem. Tehát, hogy arra akarok kiukadni, hogy ez olyan szempontból lehetetlen helyzet, hogy látszik, hogy hát nem csak az, hogy ő erre alkalmatlan, hanem ez nincs meg a megfelelő mennyiségű forrása, amivel ezen érdemben változtatni lehetne, és ezt a balhét ilyen tekintetben neki kell elvinnie, mert lehet, hogy elmondja azt, hogy ez már az elmúlt 15 évben, de az is a Fidesz kormányzásának az időszaka, érdemi változtatás nem történt, de most ezt a feladatot ő mégiscsak megkapta. Tehát, hogy Lázárnak a bizonytalansága, meg ezek a hullámzásai azért azt is mutatják, hogy lehet, hogy ő sem teljesen van tisztában azzal, hogy neki milyen pozíciója van a Fideszben, vagy milyen jövője van a Fideszben, ugye ez mindig is kérdéses volt.
Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy ebből lehet-e bármilyen következtetés levonni. Ő erre egyébként reagált is, mondta, hogy ő nem érzi kicseszésnek, ha jól idézem, hogy pont erre a pozícióba és pont erre a területre került, mert hogy nekem ez mindig kihívás, és akkor el szokta ezeket a mondatokat mondani, de valóban azért ez egy nagyon nehéz helyzet, amiben őt Orbán Viktor
tette. Nem is pontosan emlékszem, hogy milyen kontextusban, de ő hozta föl saját jövőjével kapcsolatban azt, hogy akkor most lehet, hogy visszavonul a föld birtokairól, mert neki olyan tudása van, ami ott is hasznosulhat. Ugye ez is olyan nagyon furcsa, tehát hogy egy átlag magyar választópolgár azért tisztában van azzal, hogy azért Lázárhoz köthető a kastélytörvénytől kezdve egy csomó olyan dolog, ami pont a beszélgetésünk elején említett korrupciós kockázatokat valószínűleg meg is emelte. Tehát, hogy az, hogy ilyen magabiztosan nyilatkozik a saját polgári jövőjéről, ami lehet, hogy már nem a kormányzathoz köthető, annak is van egy ilyen sajátos diszonanciája, mert hát milyen lehetőségei volt, ami a saját gyarapodását megalapozta, és ehhez képest persze bárki tud magabiztos lenni.
Még egy erős erős embert kell, hogy idézzek, még már vagy Fidesz részéről erős embert, ez pedig Kövér László. És azért, mert Magyar Péterrel kapcsolatban neki voltak erős mondatai, amire meg Magyar Péter reagált erősen, és ennek a hatását szeretném megfejteni veled. Tehát Bonyhádon járt egyébként, Vas Albert születésének 117. évfordulója alkalmából volt megemlékezés, és úgy fogalmazott, hogy a hazugság és gyűlölet hirdetői ma is itt vannak köztünk, és úgy folytatta, hogy bukott posztkommunisták helyébe idegen megbízói utasítás szerint harsány, hazudozó, régihez hasonlóan tehetségtelen, de személyes ambícióit kordában tartani nem tudó Károlyi Mihály lépett, akinek mindössze annyi a feladata, hogy miután elárulta a korábbi politikai közösségét, csapja be a teljes magyar nemzetet is, annak érdekében, hogy előkészítse a terepet a magyar gyűlölet új kumbéláinak színre lépéséhez. Hosszú szép összetett körmondat, hát erre természetesen szintén reagált. Magyar Péter azt írta, hogy azért lehet, hogy Kövér László helyében lelkes MSZMP tagként, kiszvezetőként és hithű kommunista család sarjaként óvatosabban kumbéláznék és Károlyi Mihályoznék, mert hogy az ő felmenői fölművesek, reformátusos lelkészek, Márül Ferencek, Erőspálok, hazafiak voltak, és nem árulók. Folytathatnám, még volt egy része ebből a szempontból, és csak még egy mondat ide, hogyha jól tudom, 1985-ben még önépített egy Gyurcsány Ferenccel közösen a szocialista jövőt. Majd Gyurcsány Ferencet még előhoznám, csak azért hoztam most ide. Na szóval, hogy látod ezt az egész kommunista múlt, nem kommunista múlt ügy, mert ugye ennek is volt jelentősége.
Két részét emelném ki. Az egyik az, hogy Magyar Péter nagyon jól tudta megforgatni ezt az egész fideszes kommunikációt, mert hogyha azt látjuk, hogy a köztársaság elnök is kénytelen reagálni az ő kritikus megjegyzésére, hogy az előválasztások, vagy a előrehozott választások kapcsán, most pedig a másik közjogi méltóság, aki azért sajnos szomorúan mondhatom azt, hogy sok ilyen, hát nem is tudom, hogy minősítsem, mondat hagyja el az ő száját, ami hát nem csak a racionalitást, hanem a józanságot sem nagyon tükrözi, tehát hogy ő próbálja meg értelmezni most a Fidesz legfontosabb kihívójának a identitását, ez egy ilyen nagyon, ez egy ilyen olyan, mint amikor valaki fut a saját árnyéka után, és azt kergetné, tehát hogy az, hogy most Kövér László ezt mondta neki igazából, szerintem még a Fidesz magszavazók szempontjából is alig van jelentős.
De miért ment ebbe ő most bele, vagy miért
úgy
kezdett
látszik,
ebbe bele
úgy látszik, hogy akár a Súlyok, akár az ő esetében is van egy kényszer a fideszes politikus esetében, hogy mindenki, ugye Orbán Viktor azt mondta, hogy most kell keménynek lenni a kampány idején, és ezt valószínűleg több fideszes politikus komolyan is vette, tehát hogy most aki csak él és mozog a Fideszen belül, az megpróbál Magyar Péterbe beleszállni, még akkor is, hogyha minden egyes esetben látszik az, hogy ez hogyan pattan vissza, illetve a saját ellenükre ezek a mondatok. Ez az egyik része a történetnek. A másik, ami nagyon fontos, és emlékeztetném itt is a nézőket, amiket ők is látnak, hogy akár a csurka szoboravatás, akár a Szájer rehabilitáció, tehát hogy egy csomó olyan dolgot mondhatnánk példaként, hogy a Fidesz megint egy ilyen görcsös, erőltetett kényszerhelyzetben van, hogy a saját konzervatív identitását a múlt szereplőink keresztül megpróbálja valamilyen módon megújítani, de hát itt olyan szereplőket próbál újra előre vagy felemelni, akiknek akár a tevékenysége, akár az értékrendszere komolyan megkérdőjelezhető, és hogy akár Vas Albertet is említhetnénk, ami ugyancsak megosztó a magyar társadalomban. Tehát, hogy itt látszik egy olyan új jobbold, nem új, egy olyan fideszes jobboldali próbálkozás, ami még lehet, hogy amikor az MCC-t megalapították, és akkor próbált Orbán Balázs valami fajta ilyen nemzetközi kontextusban ennek a jobboldaliságnak valamilyen még talán élvezhető keretet adni, de ez most, ami zajlik, az nagyon avit hangulatú, és ezt Kövér László kijelentése is alátámasztják.
És ilyen értelemben mennyire lehet öngól mondjuk egy ilyen, ha így reagál erre Magyar Péter?
Öngólnak mindenképp, én legalábbis elemzőként azt gondolom, hogy ennek minden inkább a visszapattanó értéke, vagy a kontraproduktivitása az, ami meghatározó, de hogy ne felejtsük el, amit azért most egyre több választás szociológus hangsúlyoz, hogy a Fidesz törzs szavazói bázis a stabil. Tehát még mindig van egy olyan magszavazói bázis, 2 millió ember, vagy lehet, hogy annál is több, aki még mindig nem ábrándult ki a Fideszből, és akinél működik ez az ellenségképépítés, hogy Magyar Péter az, aki a kiugrott neres, és ő lesz most az aktuális főgonosz. Eddig a Fidesz ezt a ezt a tiszapártos fejlődést nem tudta megállítani, de látható, hogy a Fidesz, mivel nem tud új kommunikációs eszközt alkalmazni, a meglévőket próbálja egyre keményebben használni Magyar Péterrel szemben. Ez egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen kényszer helyzet, aminek a aktuális ügyeit látjuk, vagy üzeneteit halljuk.
Egyébként Gyurcsány Ferencet mondtam, hogy szeretném idehozni ebbe a történetbe, és összekötve az előrehozott választás ügyével, mert Magyar Péter azt is írta az egyik posztjában, hogy mi magyarok a 20 éves Orbán Gyurcsány korszakot szeretnénk, és fogjuk közösen lezárni. Orbán nélkül nincs Gyurcsány, Gyurcsány nélkül nincs Orbán. Ugye ezt is el szokta többször mondani, és nagyon tudatosan használja ezt az üzenetet. És neki szegezte Orbán Viktornak a kérdés, hogy emlékszik-e arra, hogy 2008-ban meglátása szerint a jelenlegi állapotokhoz hasonló gazdaság és morális válságban előrehozott választásokat követelt, de Gyurcsány Ferenc foggal körül már ragaszkodott a hatalomhoz. Mi következik ebből Magyar Péter szerint, hogy mára ő lett Gyurcsány Ferenc, mármint Orbán Viktor lett Gyurcsány Ferenc, ez a következtetés ebből az előrehozott választásából. Ezt hogy látod, ezt a fajta kommunikációt? Egyáltalán azt, amit ő mindig mondani szokott, hogy Orbán nélkül nincs Gyurcsány, és Gyurcsány nélkül nincs Orbán, ez mennyire új üzenet, és mennyire megy át, és milyen hatása lehet ennek, már mint az például, hogy Orbán Viktor Gyurcsány Ferenchez hasonlítja teljesen ugyanazt a üzenetet.
Szerintem megint azt látjuk, hogy a Tisza párt megpróbálja azt a technikát alkalmazni, amit eddig a Fidesz alkalmazott. Ugye az, hogy milyen plakátokat láttunk a választások előtt, és az, hogy Gyurcsány Ferenc kikkel volt ezen a plakáton, és kikkel volt összeköthető, ebben is van logika. Tehát, hogy eddig és látjuk, hogy a Fidesz meg elkezdi alkalmazni ezt Magyar Péterrel szemben, hogyha a fővárosi közgyűlésben vagy az Európai Parlamentben a baloldal a néppárttal együttműködik, akkor Gyurcsánnyal próbálják összekötni Magyar Péter tevékenységét. Tehát, hogy furcsa látni azt, hogy a magyar politikában, mint hogyha senkinek nem lenne önálló identitása politikailag, hanem mindenki a másikhoz való vagy
függő. Viszonyítja magát?
Igen, tehát nem csak viszonyítja magát, hanem másikhoz viszonyítom az ellenséget, aki ellen harcolok, és az alapján próbálom meghatározni, vagy összesározni, és akkor ebből egy ilyen, megint egy lehetetlen helyzet alakul ki, mert azért Magyar Péternek van egy másik kényszere is, hogyha nem tudja ebben az évben radikálisan ezt a fajta növekedést tovább folytatni, akkor mégiscsak a meglévő egyre apróbb ellenzék kell, valamilyen módon együtt kell működnie az intézményekben, és akkor itt ez mindig...
Mármint a Tiszának?
A Tiszának. Igen, tehát egy picit együtt, vagy látjuk most, hogy márciusban már közös ellenzéki tüntetésre hívja föl a ó ellenzék vezetőinek egy része Magyar Péter. Tehát,
hogy ez Gyurcsány Ferenc vetette fel.
Ezzel csak azt akarom mondani, hogy érdekes lesz, hogy ez például akár az ellenzéki oldalon egy ilyen végleges letisztuláshoz vezet, és mert ezt a Fidesz persze nem akarja. Azt is lehetett látni, hogy még az előző év végén az ellenzéki pártok komoly forrásbeli juttatást kaptak, tehát lehet látni a Fidesz részre azt a tudatos törekvést, hogy a Gyurcsányféle ellenzéki együttműködést életben tartsák a választásokig, mert tudják, hogy van Magyar Péternek kárt okoznak, miközben Magyar Péter meg van egy együttműködési kényszerben is, meg arra is törekszik, hogy ne kelljen már beszélni arról, hogy mi volt az ellenzéki oldalon korábban. Tehát, hogy ez valószínűleg azért tavaszig, hogyha Magyar Péternek ilyen szempontból szerencséje van, és hogy megdolgozik érte, akkor ez lehet, hogy lerendezettebbé válik, és lehet, hogy kevésbé lehet vádolni majd a később.
Egyébként az, amit említett, én is kiértem itt magamnak, hogy erre még egy gyorsan térjünk már ki, hogy mennyire kilőtt a pártoknak a költségvetési támogatása, mert itt ez csak fél mondatba utaltál rá, de ez nagyon jelentős. Itt a választás előtt évre 70-80%-kal emelték meg a parlamenti frakciók állami támogatás, tehát ugye ez egy decemberben elfogadott törvénymódosítás. Most mondom a számokat, de jelentős összegekről van szó. A Fidesz frakció havi 761 millió forintot kap működésre, de még az LMP is, ugye még 5 fős frakció most, legalábbis, amíg Csehdi Antal, ugye, igen, kérem lép, 37 millióból gazdálkodhat, tehát jelentős összegeket kaptak, és itt többen ki is emelték, hogy amikor 2022-ben a választás után a háborúra, energiaváltás és törbe frakciók visszaélés határait feszegető módon történt megszaporodására hivatkozott Kocsis Máté, amikor ugye elvonták a pénzeket, most semmilyen hivatalos indoklás nem volt, hogy ilyen mértékben növelték ezeket a pénzeket, akkor ez állhat a háttérben, hogy nyilván stratégiai kérdés, hogy ne két tömb legyen versenyben majd.
Igen, és azt gondolom, hogy abból a szempontból is érdekes, mert én, hogyha őszinte lehetek, akkor annyira politikapárti vagyok, hogy örülök annak, hogyha az ellenzéknek van arra forrás és energia, energiája, hogy szakértőket foglalkoztasson meg, tanulmányokat készítsen, amivel alternatívát próbál megkínálni a kormányzati politikához képest. De
no, oké, de itt nem biztos, hogy pont erről van szó.
Igen, pontosan, egy az egyik, a másik meg, hogy ne felejtsük el, hogy ezek a pártok most már a nyilvánosságban is alig szerepelnek, illetve az egyetlen megmaradt területük az az országgyűlés, ahol nem tudom, észrevettük-e, de hogy a Orbán Viktor is egyre többet jár be és próbál válaszolni, vagy részt venni az ottani politikai vitában, mint hogyha ennek lenne valamifajta jelentősége. Tehát próbálják ezt a választások előtti évben valamilyen módon rehabilitálni már az országgyűlést, amit szerintem azért ellenzéki szempontból eszköztelen, nem véletlen az, hogy Hatházi is azért nem jár be, mert azt gondolja, hogy nem ott kell az aktív politikai létet megalapozni. Ez az egyik. A másik meg, hogy azt se felejtsük el, hogy még a választási rendszer átalakításakor többen felvetették annak a lehetőségét, hogy le fogják vinni a bejutási küszöböt. És ezt a Fidesz pont azért akarja majd meglépni, hogy Magyar Péterrel szemben az ellenzéket ilyen tekintetben is életben tartsa. Ezt most nem lépték meg, és ugye Gulyás tett egy ígéretet arra, hogy most már nem is nyúlnak a választásokig a rendszerhez ilyen szempontból, de ez is már maga az ötlet is arra mutatott, hogy valóban Magyar Péter egyfajta ellenszerének gondolja a Fidesz azt, hogyha a sikertelen ellenzéki pártokat valahogy így életben tudja
tartani. Tehát akár a pénzzel, akár egy picit ezt a kampány. Egyébként az előrehozott választás téma, és ugye csak így gyorsan a végére, hogy ezt hogy láthatod, hogy mennyire... Most már így kérdezem, inkább mennyire került le a napirendről, ha lekerült. Ugye elég a Magyar Péter a szilveszteri beszédében hozta ezt elő, ezt az ügyet, azóta sokan sokféleképpen reagáltak rá. Én csak egyet hoznék ide, Mráz Ágoston Sámuel, ugye ő a Nézőpont Intézetnek a vezetője, és azt mondta, hogy biztosan nem lesz előrehozott választás, minden komoly szereplő tudja ugyanakkor ezt, és hogy már a dátumot is megmondta, hogy 2026. április 12-én lesz, húsvét utáni vasárnap várható. Tehát ez szerinted mennyire került le a napirendről, és ezt hogy látod ezt az egész ügyet? Tehát akkor ennyi súlya volt ez két napig, egy hétig élt ez a téma?
Igen, én is hogy látod? Az elemzők kisebb köréhez tartozom, mert ugye nagyon komoly vita volt arról, hogy a Fidesznek egyáltalán érdekében állna egy ilyen előrehozott választásnak a megtartása. Én azt gondolom, hogy nagyjából az év közepéig azért mégiscsak eldől, hogy egyrészt lesz-e forrása az osztogatásra a választások előtt, illetve hogy a Fidesz meg tudja állítani a saját, hát ha nem is a népszerűség vesztését, de a Magyar Péter növekedését. Hogyha esetleg a tavasz idején látnának olyan belső kutatásokat, ami azt mutatja, hogy a Fideszből is elkezdi a magszavazókat úgy megszólítani Magyar Péter, hogy ezt sikeresen teszi, akkor a Fideszen belül is elgondolkozhatnak azon, hogyha ebből egy ilyen tartós népszerűségvesztés kezd kialakulni, akkor ott érdekeltek lennének abban, hogy esetleg ezt úgy állítsák meg, hogy legyen egy előrehozott választás, de ezek mind tele ilyen ha kezdetű mondatokkal, ami ugye a bizonytalanságot növeli, úgyhogy én sem tudok erről többet.
Egyébként Szabó Andrá nyilatkozott a szociológus a HVG-nek a Fülke podcastjában, és azt mondta, hogy Magyar Péter hiába jön föl nagyon a közvéleménykutatási adatok szerint két választói rétegnél egyelőre sikertelen, a nőknél és az idősebb generációnál, már pedig idősek és nők nélkül nem lehet választást nyerni. Ezt mondta, ezt mennyire...
Nagyon
te is így látod?
Én a Szabó Andrát nagyon sokra tartom, ez egyik a másik, meg hogyha megint utalhatok vissza az amerikai választásokra, az, hogy Trumpnak a hímsovinizmusát mennyire tolerálták a nők, illetve az, hogy annak ennyi, hogy mindig arról beszélünk, hogy Magyar Péter már a fiatalok körében megnyerte a szimpátiák többségét, hogy ettől függetlenül az aktív szavazókorú népesség az mégiscsak az idősek közül kerül ki, tehát nélkülük valóban igaza van az Andrának, hogy nélkülük nem lehet választásokat nyerni, és hát a következő időszakban valószínűleg Magyar Péternek is komoly feladat, hogy őket megszólítsák.